Ez a Sportérték, én Hadusvalvi Polett vagyok, és Koch Mátéval beszélgetünk továbbra is, Európa és világbajnok párbajtőr vívóval. Ott hagytuk abba, hogy ugye a Vasas család. Ha jól tudom, volt egy edzőváltás nálad. Erről egy kicsit tudnál mesélni, hogy hogyan indult ez, miért, és milyen hatása volt a te karrieredre?
2010-től 2022-ig Hala Péter volt az edzőm a párbajtőrben, és előtte Gyarmati Béla volt a tőrözőként az edzőm, Szlovenszki István segítségével. És Péter bácsival értem el az Európa-bajnokságon, meg világbajnokságon a junior pályafutásom során a különböző érmeket, de a felnőttben, és azért felnőttben is értünk el sikereket, tehát sok világkupa dobogónk volt, és azt kell mondani, hogy a 2022-es szezon, az a 23-as szezon előtt a legjobb szezonom volt, háromszor álltam egyéniben világkupa dobogón, világbajnokságon negyediknek lettünk csapatban, de mégis úgy alakult a szituáció, hogy nehéz döntés volt, de Bocskó Gábort választottam edzőnek, mert éreztem, hogy a világbajnokságon ő kócsolt, ő ült mellém az egyenes kiesés szakaszban, a főtáblán, így beszéltük meg, Nagy Dávid pont párhuzamosan bíftunk, és akkor megbeszéltük, hogy akkor Bocskó Gábor ül mellém, Péter Vácsi megül a Dávidhoz, és most Dávid kikapott, én meg bejutottam, de annyira jó volt a Gáborral az összhang, hogy végig benne is maradt a VB-n, 16-ban végeztem, és akkor voltak ilyen egyezkedések, hogy akkor Gábor is segítsen, meg minden.
Tehát ez egy jel volt, hogy vele ez így működött.
Igen. Aztán el kell dönteni, hogy akkor ki legyen, mivel ez így nem működött volna a ketten, és akkor 2022. szeptember vagy október 1-én talán, akkor átmentem a Bocskó Gáborhoz, és bíztam benne, hogy ez egy jó döntés, akkor ez úgy lehet ezt így nagyjából mérni számokban, hogy akkor az 22-ben a világranglistán a 11. helyen végeztem.
Párbajtőrben?
Igen, párbajtőrben, és egyéniben, és Gáborral pedig már az első szezon után jött ez a világbajnoki cím.
Meg, azért előrébb léptél, gondolom.
Meg valahogy csapatban is sokkal vagy olyan dolgok nyíltak meg, amik eddig nem voltak. Sokkal bátrabb személyiségem is sokkal megváltozott.
Persze, azért szerintem, és hát én úgy gondolom, hogy teljesen más, hogyha sok-sok évig egy emberrel van a sportoló, és utána egy ilyen váltás, valószínűleg sok mindenben máshogy csinálja. Igen. A dolgokat.
Sokkal több új dolgot tanultam, igen, akár akciókban is, meg mindezem, nem tudom, de tényleg éreztem a változást, és a vívásomon is sokkal bátrabb lettem. Úgyhogy én nagyon bíztam a döntésbe, és szerencsére nekem lett igazam.
Be is jött.
Igen.
És ugye Szilágyi Áronból kiindulva, ő még mindig űzi a sportágat 30 felett. Meddig űzhető a sportág? Mi az a küszöb, ami felett már nem jönnek olyan eredmények? Vagy ez nincs meghatározva?
Az a tapasztalatom, hogy egy vívó az ilyen 30 év fölött kezdi el így a top formájában szerepelni.
Akkor csúcsosodik ki a
most valamiért így azt hiszem észre, hogy így sokkal lement a korhatár. Már 20-valahány évesen is lehet VB-t nyerni, meg világkupán ott lenni a dobogó valami fokán. Régebben ez nem volt jellemző. Imre Géza, Bocskó Gábor, Rédli András, Somfai Péter, mert a többi országokban a vívók általában 30 fölött voltak bőven. De most mezőny is változott, minden változott. Nem tudom, hogy milyen lesz most a vívás. Ebben kifolyamatosan az Imre Géza 40 évesen lett világbajnok. nem tudom, hogy nincs előttem, hogy...
Ez abszolút akkor egyénfüggő ezek szerint.
Meg hogy ez a generáció ez hogyan fogja tudni bírni ezt a munkát, ezt a terhelést.
Hát igen, mert azért, hogyha ugye ilyenkor ám, mint te is, azért 20-as éveid elején, és még rápakoltok a teljesítménnyel, azért az izomnak, az azért, meg minden más mozgásszervnek nem tesz annyira jót, gondolom, minél tovább tart ez az időszak.
Igen, azért fontos, hogy a fizikai állóképességemet is fejlesszem, tehát személyedzők foglalkoznak velem, fizikálisan is erősödtem az elmúlt évekhez képest. Emellett a dietetikai vizsgálatokon Kovács Virág vezetésével is érzem a változást az étkezésemben, és emellett pedig a masszöreimről ne feledkezzünk el.
Tehát mindent megtesztek annak érdekében, hogy ne történjen baj.
Igen.
Van esetleg példaképed?
Nekem pont egy ukrán vívó volt a példakép, akinek nagyon tetszett a vívása. Pont az ő tanítványát győztem le a hétvégén a 6.32-ben jutásért. Ő jó volt vele kezet fogni, most fogtam először vele kezet, így a szó után. Sajnos vívóként nem vívtam vele, de ez van.
Akkor őt mondanád. Igen. Elsősorban.
Igen.
És így a magyarok közül esetleg sportoló, vagy edző, vagy család?
Igazából nekem két vívónak a hozzáállása nagyon tetszett, és így magyarok közül meg így őt mondanám, a Rédli András és a Bockó Gábort. Talán a Rédli Andrásnak a vívása is hasonló, mint az enyém. Uh-huh. Igazából lehet, hogy inkább az én vívásom hasonló, az övére. És a Gábornak meg a víváshoz való hozzáállása, hogy így érzi a meccseket, az nagyon... Ez nagyon tetszik, és én is próbálok olyan lenni.
Önök a Trend FM-et hallgatják, ez a Sportérték. Én Hadusfalvi Polett vagyok, és vendégem továbbra is Koch Máté, Európa és világbajnok párbajtörvívó. Most hogyan áll a párizsi olimpiára a kvalifikációs helyzetetek?
Nem zökkenőmentes. Egyéniben jól állok, a világbajnoki arannyal elég magabiztosan
Őrzöm
ott magamat a 1-es-2-es pozícióba, de ha a csapatba kijutunk, akkor az akkor három egyéni versenyző is vívhat az olimpián, tehát az a lényeg, hogy csapatba jussunk ki. Csapatban is jelenleg kijutó helyen állunk, de ott nem olyan magabiztos az előnyünk. Meg ott még van két világkupa, és párbajtörben a csapat versenyeken általában ott borul a papírforma, tehát ott olyan csapatok jutnak be, akik nem is számítanál. Uh-huh. De még van két világkupa, és
mikor lesznek ezek?
Most megyünk Heidenheimbe, és aztán meg Tbilisiben záródik a kvalifikációs időszak. Próbálunk a lehető legjobban felkészülni rá, és négybe lenni, mert négybe leszünk, akkor már szinte biztosan kín vagyunk a párizsi játékokon. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízok a jó szereplésben.
Az edzőtáborok, ugye említetted, hogy most mentek Tatára, nem sokára. Egy szezonon belül hányszor jártok edzőtáborba, és mennyi időre? És ez mindig itt a hazánkban, vagy esetleg külföldre is utaztok?
Szerencsére most eljutottunk külföldre is edzőtáborozni. Egy viszonylag egzotikus helyen tudtunk készülni. Uh-huh. Főként fizikális alapozás volt ez. A Vancouveri világkupán után volt egy hónap úgymond szünet a Doha és a Vancouver között, és akkor utaztunk Madeirára szűk kerettel egy fizikai edzőtáborban. Jövő héten megyünk le Tatára a szokásos kis edzőtáborunkba, és ott már vívás is lesz, és aztán jön a megmérettetés. De minden világkupa előtt el szoktunk menni, vagy Mátraházára föl, vagy Tatára, ha néha jutunk Telkibe is, azt nagyon szeretjük. De ez most ez a ez a portugál edzőtábor, ez nagyon-nagyon ott volt. Jól éreztük a munkat.
És te egyetemre is jársz mindemellett. Mit tanulsz és hol?
Én a testnevelés egy egyetemen tanulok, és az edzői szakon.
Hányad éves vagy?
Hát szerintem harmadéves.
Szerintem ez nehéz volt.
Igen, így a vívás mellett azért nehéz, de az iskola sportiskola, és ezáltal tudják a tanárok, hogy én az olimpiára készülök, és ezáltal mindenbe segítenek. Lehet, hogy a diploma még nem lesz meg ebben az évben.
Jó, hát ez elnézhető szerintem.
Olimpia cél, de az olimpia után szeretném a testnevelési egyetemet is befejezni.
Hogyan tudod összehangolni az edzőtáborokat, a versenyeket, a tanulással? Levelezőn végzed?
Levelezőn végzem. Uh-huh. Máshogy ezt nem is lehetne szerintem. Uh-huh. Ha ennyi helyre utazol, meg ennyi versenyed van, az a levelező szak, ez nagy segítség, hogy indult. Emellett a vívás tanulása tök érdekes, és azok az órák azok jók. Nyilván vannak olyan órák, amik annyira nem állnak közel a szívemhez, de meg kell csinálni.
És hogyan, tehát például milyen gyakran vannak órák?
Havonta van egy hét, amikor 3 napra be kell jönni,
és hát akkor megoldható, gondolom.
És akkor ott így betömörítik az összes órát, uh-huh, és akkor úgy.
Uh-huh. Akkor ezzel nincsenek problémák. Mit javasolnál azoknak, akik szintén sportolnak, fiatalok, viszont nem tudják, hogy belekezdjenek-e az egyetembe, vagy csak a sport?
Én azt tanácsolom, hogy mindenképp fontos az egyetem, mert előbb-utóbb ennek is vége lesz, és
mert mint a sportnak.
Igen, és azért fontos, hogy azért több lábon álljunk a talajon. Itt az egyetemen azért lehet emberekkel megismerkedni, építeni a kapcsolatokat. Emellett vannak olyan szakok, amiket ha élvezne az ember, akkor az jó dolog szerintem. És fontos a tanulás is. Szerintem nem jó, ha csak vívsz, mert akkor az energia csak arra fókuszál, és az a lényeg szerintem, hogy kicsit kiteljesedjen a látószöged. Uh-huh. Úgyhogy én támogatom a sportolói kollégákat, akik ezen gondolkoznak, hogy igenis érdemes. Ha tényleg olyan sportoló, aki sokat utazik, sok edzőtábor, sok verseny, akkor sok edzés, akkor a levelező szakot ajánlom, mert ha be kéne járni minden nap reggel délutáni, akkor nehezen lenne összehangolni.
Persze. Edzőként szeretnél tovább dolgozni, hogyha esetleg végeztél a sportolói pályafutásoddal. Gondolom a Vasasnál szeretnél.
Én diplomát szeretnék elsősorban, és aztán az edzői pályafutás az nincs messze, szerettem az edzősködést, de én a Vasastól annyit támogatást kaptam, és én szeretnék
visszaadni
valamit, uh-huh, úgyhogy még akár az is lehet, hogy az edzősködés is az életem része lesz. Hát meglátjuk. Most jelenleg a vívás karrierre figyelek.
Persze.
Ez nagyon távoli, meg az, hogy elvégezzem az egyetemet.
Szabadidődben, hogyha van esetleg, akkor van hobbid, vagy mit csinálsz? Mit szeretsz csinálni szívesen?
Hát most nem tudok annyira focizni. Én inkább a FIFA-t helyezem előtérben. Vannak,
foci így vagy úgy.
Igen. De én szeretek társaságban lenni, és eljárni ide-oda. Hát igazából családdal szoktunk lenni. Uh-huh. Most más sportágat nagyon nem tudok így most kiemelni. Én nyáron szörfözök. Uh-huh.
Az is teljesen másfajta, igen, mozgás.
Igen, de az is már kicsit háttérbe szorult, mert nyáron szinte nagyon, akkor rengeteg edzőtábor van, meg ott van a világesemények, és ott van nekünk az augusztus, akkor meg ott meg nem akarsz csinálni semmit, csak pihenni.
És akkor nálatok úgy áll össze egy szezon, hogy a nyár vége, az akkor a szabad.
Augusztus a szabad, az egy hónap szabad.
Wow. És ez nem nehéz utána visszaállni egy hónap után?
Azért. Hát én sose szerettem az alapozó edzőtáborokat. Az,
ez egy kicsit kemény, gondolom, ennyi pihenés után.
Igen, és már az utolsó két hét, már az utolsó kettő hét, az már nem annyira pihenés, akkor már nagyon szeretnél visszatérni, akkor már nem tudsz egy hónapig csak úgy leállni.
Tehát ez akkor kemény újra kezdeni.
Igen.
Meg a vége is kemény, akkor a pihenés.
De egész évben megyünk, egész évben kifacsálják magunkat.
Muszáj, ezért annyi pihenés, gondolom, nem fér bele.
Nem.
Egy ilyen sportágban. És tényleg azért a vívás az egy olyan sportág, ahol inkább gondolkodni kell, ugye ezt beszéltük is, hogy inkább mentális alapú. Tudod ezt a fajta gondolkodást átvinni mondjuk a tanulásba, hogy úgy tanulj, ahogy mondjuk a vívásban gondolkodsz, valahogy próbálom megfogni a dolgot, nem tudom.
Ott kezdődik a probléma, hogy én nem sok szoktam túl gondolni, mert nekem az én elvem az, hogy ösztönből vívok, tehát én hiszek az ösztöneimben, és én igazából nem szeretek túl gondolni egy asszót, tehát én próbálok mindig, amit megtanultam edzésen, azt így belevinni, kevés gondolkodást beletenni, mert szerintem az... Én nem abban hiszek, nem ott fogunk tudni csodákat tenni a gondolatokban, hanem amit edzésen elsajátítunk, és onnantól kezdve a csukott szemmel menni kell a versenyen.
De akkor a figyelem az, ami inkább
A koncentráció,
igen,
a fókusz.
Igen, meg hogy figyeld a másikat,
igen,
gondolom.
Azokra a dolgokra, minél jobban tudj reagálni. Uh-huh. Ez a legfontosabb, hogy mindig legyen egy lépésed a másikra. Uh-huh.
Hát sok sikert kívánok a kvalifikációs versenyekhez. Én bízom benne, hogy sikeres lesz. És Párizsban is láthatunk titeket. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
Én köszönöm.
Ez volt a Sportérték. Én Hadusfalvi Polett voltam, és Koch Mátéval, európai és világbajnok párbajtőr vívóval beszélgettünk. További szép napot.
Szép napot.